Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. És ma folytatjuk a János evangéliumról szóló elmélkedéseket a 15. fejezettel, amely a szőlőtő és a szőlővesző képével kezdődik az első 8 versben. Először is felolvasom. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlőtő nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek. Eddig a szöveg, és ezzel a résszel kapcsolatban sokat vitatott kérdés a következő. A 14. fejezet e szavakkal végződött a 31-es versben. Keljetek fel, menjünk innen. És nem mennek. Egészen a 18. fejezet első verséig úgy látszik, mintha sehova se mennének Jézus és a tanítványok, mert csak itt a 18. fejezet első versében említi meg János, hogy kimentek a Gecsemáni kertbe, de addig nem. Hát itt van ugye 3 fejezet a kettő között. Nem térek most ki a problémára adott sokféle magyarázatra, hanem csak a következőre hívnám fel a figyelmet. Jézus a 14. fejezet 31-es versben valójában ezt a szót használta, hogy egeireszte, ami a feltámadás szava, és ezért inkább úgy lehet lefordítani szavát Jézus szavát, hogy emelkedjetek fel, lépjünk magasabb szintre. Nem egyszerű felkelés. Ez szerint itt egyfajta misztagógiával, misztériumba való bevezetéssel lenne dolgunk, és a szőlőtő képe tényleg, ahogy olvassuk, látjuk, egy misztériumra világít rá. Jézus arra hív, hogy emelkedjünk fel ehhez a misztériumhoz, a kereszténység misztériumához. Nos, mi ez a misztérium? Jézus háromféleképpen nevezi meg, de ezek nagyon szoros egységben vannak egymással. A három: az egység misztériuma, a szeretet misztériuma és az élet áramlásának misztériuma. Az egység misztériumáról hadd kezdjek beszélni az első korintusi levéllel. Itt Pál az elején inti a korintusiakat, akik ebben az időben erősen pártokra oszlottak és vitáztak egymással, inti Pál, hogy ne tegyék, hanem legyenek egyek. Hiszen, érvel, ha megoszlott Krisztus, akkor az a kereszténység végét jelenti. És az egész jézusi búcsúbeszédnek egyik leglényegesebb témája ez az egység. Jézus és az Atya egysége, Jézus és a tanítványok egysége, és a tanítványok egysége egymással. Az egyik legfontosabb téma. És sőt, a búcsúbeszéd végén, a 17. fejezetben, Jézus főpapi imájában ő sokszor ismételve ezért imádkozik az egyház egységéért. De miért misztérium ez? Hát azért, mert egészen másfajta egység, mint a földi uniók, ahová a tagok érdekeik mentén lépnek be, vagy kényszerből csatlakoznak, mint amilyen volt a Szovjetunió. És az ilyen földi uniók előbb-utóbb mindig felbomlanak azért, mert ezek szervetlen egységek. Fel kell bomlaniuk. Ezzel szemben az Isten akarta egység, az szerves. Mint amilyen a természet világában fordul elő, a növény belső, a növény részeinek a belső egysége például, amelyből, ha valami vagy valaki kiválik, kívül kerül a növényen, akkor spirituálisan meghal, mint itt az, aki leszakad a szőlőtőről. Vagy olyan szerves egység ez, az egyház, mint az Isten alapította házasság. Ott is, ha felbomlik, mivel ez egy szerves egység, ha felbomlik, akkor az egyik fél, vagy mindkét fél meghal spirituális értelemben. Egy halált szenved. Aztán a következő a szeretet misztériuma. Ez abban áll, hogy Jézus egészen új módon mutatta meg az Atya szeretetét, mint korábban más valakik. Hiszen Isten az Ószövetségben is megmutatta népének szeretetét, nagyon is. De amikor valamit tett a nép vagy az egyén javára, amikor csodákat tett, akkor ő maga nem volt ott. Távol volt az emberektől, mégis. Ezért mondja ki a zsoltáros több zsoltár sokak hő óhaját, hogy Isten, szakítsd szét az egeket, és jöjj le. Igen, jöjj le, Isten, jöjj le. És akkor Isten lejött. Lejött Jézus Krisztusban. Úgyhogy, amikor Jézus tesz csodákat, akkor ő bizony személyesen ott van, testben, közvetlenül, közel, ott van. Tehát ez a szeretet csodája, vagyis misztériuma, és az élet áramlás misztériuma pedig az a csoda, ahogyan az élet eljut forrásától, az atyától, eljut az emberig, a hívőbe. Hát ezt fejezi ki nagyon pontosan, sőt zseniálisan a szőlőtő meg a szőlővesző képe, ahogyan a természetben megvan ez az életnedv áramlás, alulról felfelé a legvékonyabb ágig, ugyanúgy a spirituális életben is megvan. Hogy ez hogy lehetséges? Na, az a misztérium. Az egész 15. fejezet benne a szőlőtő képével az egyháztan rövid lényege. Az egyház rövid lényege. Ez a lényeg két összefüggő pontból áll össze. Az egyik az egység. Egység Jézussal és az egyházzal. Hiszen kik a keresztények? Hát akik Krisztusban vannak. De akik az egy Krisztusban vannak, azoknak értelemszerűen egymással is egységben kell lenniük. Hát egy az eredetük. Ez az egyik. Az egyház másik lényege pedig a gyümölcs. A gyümölcs termés, hogy az ember keresztény élete az gyümölcsöt hozzon, hogy hozadékot teremjen, mert aki nem terem, hát az lehull. Vagy az atya levágja a szőlőtőről, Krisztusról. No, hát ez röviden az első 8 vers lényege, és így kezdődik. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. Nos, mihez képest igazi? Izraelhez képest. Ugyanis eredetileg a szőlőtő az Izrael. Izrael jelképe. Olyannyira, hogy Flavius Josephus, zsidó történetíró szerint, a templomnak, amíg még állt, az oromzatán volt egy ilyen szőlőtő ábrázolás, vagyis egész szőlőnövény embernél magasabb, és ez Izraelt jelentette. Vagy a numizmatikában, a pénzverésben. Van olyan pénzverés, amikor az érme képe az egy szőlőtő is, az Izrael. Úgyhogy innentől fogva az Ószövetség az tele van ezzel a szőlőképpel. És a lényeg a következő. Izraelt az atya választotta ki, Izrael Isten szőlője. Például a sok ilyen szöveg közül kiválasztottam a 80. Zsoltárt, amelynek a 9-től 20-ig terjedő versei erről szólnak. És van egy nagyon lényeges dolog ebben a szövegben, ebben a Zsoltárban, hogy Isten szőlejének az ágai, az indái, azok befonják, behálózzák az egész földet. Hát ugye könnyű megfejteni, mit jelent? Az egy igaz Isten ismeretét és szeretetét kell a népnek, a választott népnek elvinnie az egész világba, mert azért lett kiválasztva. Ez az atya örök terve. Na most ez nem valósult meg. Szögezzem le. A babiloni fogság után fizikailag, fokozatosan csak ugyan az egész világon jelen voltak a zsidók, de az egy igaz Isten ismeretét és szeretetét azt így nem vitték el. Nem voltak misszionáló nép. Na ezért Isten csalódott bennük, és magára hagyta, mint egy, a népet. A népet, nem az egyént, a népet. Istennek ezt az örök tervét Krisztus valósította meg. Ezért mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, mert ezt megvalósítom, és megvalósítottam. Meg a kereszt is az igazi szőlőtő, melynek az indái, értsd, hatása, átjárja az egész világot, és bárki beléphet Isten világába. A kereszt fájával pedig visszatért a paradicsomi életfa, amely ott termett, és akkor lehetett enni a gyümölcsét. Visszatér az életfa, mert Krisztus áldozatának sok gyümölcse lett. Tehát ennyit a szőlőről, és akkor a gyümölcs. A gyümölcs jelképes értelemben valaminek az eredménye, következménye, így beszél a Biblia az anyamék gyümölcséről, a hazugság, a megtérés gyümölcséről, a Szentlélek gyümölcseiről, a világosság, az apostoli munka gyümölcséről, vagy éppen a száj gyümölcséről, ami a kimondott szó, mely átalakítja magához, formálja az életet. Na szóval, ilyeneket jelent, és itt pedig ez a következmény, ez a jellem. Mert a Szentlélek gyümölcsei olyan tulajdonságok a hívőben, mint a szeretet, az öröm, a békesség, a szelídség, a tűrés, a szívesség, a jóság, az alázat, ilyeneket sorol a Biblia, mint Szentlélek gyümölcsei, szóval olyanok, amelyek által az ember Jézus belső természetét kapja meg, és jeleníti meg a világban. Vagyis ő maga alkalmas most már az Isten országára. Jó. És akkor ehhez jönnek a Szentléleknek most már az ajándékai. Ez más dolog, mint a gyümölcs. Ezek különféle képességek. A prófétálás, a tanítás, a gyógyítás, a nyelveken szólás, a nyelvek magyarázata, és így tovább, ezek ilyen erők, életerők, amelyekkel mi embereket tudunk megnyerni Isten országa számára, hogy lehetőleg mindenki üdvözüljön. A gyümölcsözésnek egyetlen feltétele van, a szőlőtön kell maradni, azaz Jézusban, az ő szeretetében, tanításában. Ez, mondja Jézus, akkor lehetséges, hogyha az ember megtartja az ő parancsait. Ennyire egyszerű, semmit nem kell csinálni. Meg kell tartani Jézus parancsait, és akkor az ember a szőlőtön marad, Jézusban marad, szeretetében marad. Ha ugyanis valaki nem teljesíti Jézus parancsait, akkor önmaga állít akadályt az élet áramlás útjába. A Jézustól, az atyától kiinduló életáramlás megszakad benne. Ha viszont benne marad Jézusban, akkor béke és öröm költözik az életébe azért, mert egy belső megfelelésbe, harmóniába került önmagával. Önmagánál van az, akinek Isten teremtette. Harmónia. Azt mondja Jézus a második versben, minden szőlőtőt, mely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz az atya, és minden termőt megtisztít, hogy még többet teremjen. Tehát itt két majdnem azonos vágásról van szó. Lemetszi a nem termőt, megmetszi a termőt. És bizony, ez se kevésbé fájdalmas ám, mikor az Isten megmetsz minket. Ezért mindenkinek érdemes úgy elmélkednie erről a részletről, hogy két kérdést tegyen fel magának. Egy, amióta én megtértem, vagy komoly vallásos, komoly hívő vagyok, azóta mit gyümölcsöztem, milyen gyümölcsöt termett az én életem. Kettő pedig, az Isten, az Atya mit tisztogatott, mit metszett le rólam, mi mindent. Ha ebbe belegondolunk, kedves hallgatóim, biztos, hogy mindenkinek rengeteg-rengeteg dolog fog az eszébe jutni a maga életéről. Itt tehát végig ebben a szőlőképben a Krisztusban szeretetben maradásról volt szó, életközösségről, kapcsolatról. Ám ez Jézus eltávozásával megváltozott. Azért beszél ennyit Jézus, mielőtt elmegy. Megváltozott, átalakult misztikus kapcsolattá. Ez a kapcsolat most már nem olyan a tanítványok és Jézus közt, mint volt Jézus földi életében. Nem olyan, mint a földi kapcsolatok egyébként. Nem is egy érzés belül. Nem is a görög misztikának felel meg. A misztériumvallásokban ugyanis azt tartották, hogy az Istenséggel közösségre, kapcsolatra lépni extázis útján, vagyis önmagamból kilépés útján lehet. Hát itt erről szó nincs. Ez misztikus kapcsolat Jézussal, de racionális kapcsolat. Mert racionális feltételei vannak. Az, hogy az ember megmarad Krisztusban, azaz teljesíti a parancsokat, és hogy megmarad közösségben az egyházzal is, a többiekkel. Ez utóbbi miért? Mert csak így tudom én a karizmáimat használni mások felé, ha ott vagyok a mások között az egyházban. És csak így tudom a mások karizmáit is megkapni, akik pedig felém szolgálnak a saját karizmájukkal, amikor prédikálnak, vagy amikor meggyógyítanak, és így tovább. És így, és csak így gyarapszik Isten országa a földön. Úgyhogy, amikor sokan, rengetegen azt mondják, hogy ők a maguk módján vallásosak, ez maga az értelmetlenség. A tömény értelmetlenség, mert éppen ettől az áramlástól vágja el magát az ilyen ember. Az 5. verstől a 8. János summázza a Jézusban maradás 3 áldásos következményét. 5. vers. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Tehát az első következmény, aki Jézusban marad, az gyümölcsöt hoz. Erről mondja Jézus, hogy hát hiszen nélkülem semmit se tehettek. Nos, ezt nem általában értjük, ahogy nagyon sokan állandóan félreértik, hogy Jézus nélkül nem lehet semmilyen jót tenni. Na, dehogy nem. Dehogy nem. Az ateista is tesz jót, meg a muszlim is tesz jót, meg a bárki tehet jót. De nem erről van szó, hanem semmit sem tehettek nélkülem, Isten országáért, nem általában, hanem Isten országáért. Én nélkülem nem tehettek semmit, önerőből semmit. Na, a másik következmény az ima meghallgatás. Azt mondja Jézus a folytatásban, ha bennem maradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Ima meghallgatás. Igen, hiszen a Krisztusban élő ember kérései megfelelnek Krisztusnak, olyanok, mintha maga Jézus kérne. És ezeket az Atya persze teljesíti. A harmadik következmény Isten dicsőségének növekedése a Földön, és talán ez a legfontosabb. Isten fölolvasom előbb, azt mondja, azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek. Dicsőség. Ez nem valami kegyes vallásos kifejezés, hogy Isten dicsősége, hanem héber eredetije, a kavód, az súlyt jelent. Isten súlya, fontossága, jelentősége. Ez a kavód. És ez az Isten jelentősége a világban, ami a keresztények gyümölcstermő munkája nyomán egyre növekszik, hitünk és reményünk szerint. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották, az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.